Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az Egybegyűlt gyülekezetet. Kedves Marika, én is engedd meg, hogy innen a szószékről köszöntselek téged. Ez csak elköszönés, nem búcsú. A búcsú az egy másik kategória. Nagyon nagy szeretettel várunk itt a gyülekezetbe, és talán egy személyes reflexiót, ha megengedsz. Vannak olyan emberek, akik energiát adnak a lelkipásztori munkához, te egy ilyen ember vagy, és azt a közösségnek, a lelkészét irigylem, ahova fogsz tartozni. Gyerekeknek a ideje következik. Gyertek, gyerekek, egy történetet hoztam számotokra. Gyertek közelebb egy kicsit. Mindenki jöhet a babájával, a maciával, fontos számára. Gyertek, gyertek. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy szerettek ti túrázni?
Igen.
Ki szeret túrázni? Föl a kezekkel. Tud kirándulni. Ki szeret kirándulni? Hát itt még a legkisebb is szeret kirándulni. Na, az a történet egy 3 éves kisfiúról szólt. 3 éves kisfiú. Ki hány éves közületek? No? Cumiben lett ki fél? Van egy 8 évesünk. 4 évesünk. Dorika 5 éves. És? Van egy 2 évesünk is. Na ez a történet egy 2 éves kisfiúról szól. Bocsánat, 3 éves. 3 éves alatt jobban tudjuk. 3 éves kisfiúról szól. Azért maradok így, mert őnekik szól a történet, jó? Ti halljátok, ők pedig látják itt az arcomat. Gyerekek, nagypapa gondolt egyet, és elvitte ezt a kisfiút, mert a szüleinek valamilyen dolguk volt, elvitte túrázni. És a nagypapának volt egy különleges hobbija. Állandóan, bármerre csak ment, fémdetektort vitt magával. Tudjátok, mi ez a fémdetektor? A Kende tudja, a fiú, el is várjuk tőle, hogy tudja. A fémdetektor, elmagyarázom nektek, az arra való, hogyha a földben van valami értékes dolog, akkor ezzel a, hát olyan, mint egy fűkasza, azt is meg kéne magyarázni szerintem, mindegy. Egy ilyen eszközzel mennek a föld fele, pár centivel, és hogyha van a földben valami értékes dolog, fém, akkor az elkezd csipogni. Hát úgy, mint a Tesco-ban szokott a pénztár. Milyen hangot ad ki a pénztár? Jó? Csip-csip. Oké.
Okay. Mint a kiscsibe.
Mint a kiscsibe, helyes. Így van. Na most figyeljetek, játsszuk el a következőt. Ez a kisfiú fogta...
Már valahol láttam kiscsibéket.
Nagyon örülök neki. Fogta ezt a fémdetektort, és elkezdett szaladgálni jobbra-balra, jobbra-balra, és egyszer csak odaért egy pontra, és ott a fémdetektor elkezdett csipogni. Hogy csipogott a fémdetektor? De a többiek is csipogott. Egyszerre. Hadd halljuk egyszer. Megállt, hívta nagypapát. Nagypapa, gyere gyorsan, szaladj ide, találtam valamit. Oda szaladt a nagypapa, hozta az ásóját, és tudjátok, mit talált? A múzeum, akinek megmutatták ezt a királyi medált, azt mondta a múzeumra, hogy az 1 milliárd forint értékű kincsre bukkant ez a 3 éves kisfiú. 1 milliárd forint, ez nagyon sok pénz, ugye? Ez rengeteg pénz, rengeteg pénz.
Például 9.
Hát majd egy kicsit több annál. 1 milliárd forint az. Ó, ez egy arany medál volt, amit talált, és a nagypapán nagyon büszke volt a kis unokájára. Miért mondom el ezt a történetet nektek? Az Úr Jézus minden egyes szombaton elrejtett itt a sorok között kincseket nektek. Ilyen kincsek a nénik és a bácsiknak a mosolya, a szeretete, a simogatása, az öröme, ahogyan titeket fogadnak itt a gyülekezetet. És ezen túlmenően pedig, vagy ezen túl pedig Jézus elrejtette önmagát itt, aki nagyon-nagyon szeret titeket, és mindig várja el helyet. Úgyhogy amikor reggel készülődtök, és olyan nehéz kikelni az ágyból, akkor gondoljatok arra, hogy itt kincs fog rátok várni. Valamilyen kincs, és mindig legyetek ezzel a vágyjal, ezzel az elvárással, amikor jöttök a gyülekezetbe, hogy milyen nagyszerű dolgot fogtok találni itt. Jó? Oké? Okay? Köszönöm szépen a figyelmet. Ez a történet egy valós, egy igaz, megtörtént eseményt dolgoz fel. James Hyattnek hívták ezt a kisfiút. 2010-ben ment ki a nagypapájával, aki nagy régész volt, illetve fémkereső detektorral járta az országot. Egyébként nagyon Angliában nagyon sokan, sok ilyen kincset találnak, és nagyon sokan űzik ezt a hobbit. És valóban így történt, ahogyan elmondtam nektek, elmondtam a gyerekeknek, hogy egy ilyen rendkívül értékes kincsre bukkant ez a kisfiú nagypapájának a legnagyobb örömére. A brit törvények szerint azonban nem az övék volt ez a kincs, vagy a kincsnek az ára, hanem csak a fele, mert hogy a földnek a tulajdonosával osztozni kellett a kincsnek az értékén. Hát lehet sokféle konklúziót levonni, tanulságot levonni ebből a történetből, lehet arra gondolni, hogy a nagypapák menjenek a gyerekeikkel, kisunokáikkal, el lehet nagypapák, nagymamák menjenek a kisunokáikkal kirándulni, mert az kifizetődő, akár így, akár úgy. Az igazi kincs azonban valóban a gyermekeknek, a gyermekekkel való együttlét lehet. Tudjátok, testvéreim, vannak olyan prédikációk, amiket érdemes átdolgozni, érdemes, a legtöbb prédikáció ilyen, hogy érdemes átdolgozni, tovább dolgozni, tovább gondolni, akár egy gyülekezetre formálgatni, és ez a mai is egy ilyen lesz, és azok, akik esetleg hallották más formában ezt a prédikációt, kérem, hogy ne érezzék becsapva magukat ma. Nos, a Biblia azt mondja, hogy egy ugyanolyan mező, mint az, ahol ez a James Hyatt nevű kisfiú vitte a nagypapájának a fémdetektorát. Mi pedig olyan emberek vagyunk, akik vagy fémdetektorral járunk, mint keresztények, és keressük a kincseket a Bibliában, vagy olyanok vagyunk, akik üres kézzel lófrálunk, sétálgatunk, témfergünk, nem tudom még milyen kifejezéseket használjuk, ami jól kifejezi azt, hogy nem a helyén kezeljük a Bibliának az értékeit. Így mondja Jézus Máté Evangélium a 13. fejezet 44. versében. A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor egy ember újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta a mindenit, amilyen csak volt, és megvette a szántóföldet. E.G. White úgy írja le, hogy Jézus a genezáreti tó tavon benne ül a halász csónakban, és onnan tanítja az embereket. Hogy szépen, lágyan ringatózik a tónak a tetején az a hajó, és ahogyan Jézus szavát felerősíti a víztükör, ahogyan megszólal. Ott vannak az emberek a parton, és Jézusnak valami fontosat kell mondani nekik. És olyat szeretne mondani Jézus számukra, amit ők értenek. Én voltam ezen a tavon, néhányan jelenlévők közül voltak, a genezáreti tavon mellette. Igaz, hogy sziklás, de mezők vannak. És Jézus, ahogy végignéz a tömegen, elkezd gondolkodni azon, hogy vajon hogyan mondhatná el nekik azt a nagyszerű üzenetet, hogy mert az ókortól kezdve Isten gondoskodott arról, hogy minden napra igét kapjanak azok, akik igénylik ezt. Jézus azt mondja, hogy van egy ember, aki dolgozik a mezőn,
És ezt nagyon jól értették az akkoriban ott élők és Jézusnak a hallgatói, mert ők is dolgos emberek voltak. Izraelről tudjuk mai napig, hogy a legkövesebb talajt is megművelik. Vannak környezetükben népek, akik hagyják parlagon ezeket a területeket, de a zsidók összegyűjtik a köveket, és a legkisebb földterületet is megművelik. Fantasztikus, hogyha ebbe belegondolunk. Műveletlen területeket tesznek paradicsommá, igazi paradicsommá. Ott van Jézus, és elmondja azt a történetet, hogy van egy ember, aki mezőn, a szántóföldön szánt, dolgozik, és ahogyan a munkáját végzi, egyszer csak egy kincsre bukkan. Nem tudom, gondolkodtatok-e már azon, szerintem mindannyian olvastuk ezt a példázatot, gondolkodtatok-e már azon, hogy hogyan került oda a kincs? Hogyan került oda a kincs? Josephus Flavius feljegyzi azt, hogy hát a Izrael történetének viharos századaiban, vagy évezredeiben egymást váltották a politikai vezetők, jöttek hadseregek, amelyek elvették mindenkinek mindenét, és ilyenkor az emberek mit tettek a kincseikkel? Fogták, és elásták a kincseiket. Van egy személyes ismerősöm, akit egyszer kiraboltak odahaza. Nem vitte bankba a pénzét, valószínűleg a kamatok miatt, nem tudom. Nem vitte a pénzét a bankba, és odahaza feltörték a lakását, és kirabolták. És azóta tudom, hogy ő elássa a pénzét egy befőttes üvegbe valahol. Akkor van baj, amikor szükség lenne rá, és nem tudja, hogy hova ásta, és volt olyan periódus, amikor felásta az egész kertet, hogy megtalálhassa a kincset, amelyet ő maga rejtett el. Amikor a szülők meghalnak, Flavius így írja, amikor szülők meghalnak, és a gyerekeiknek nem tudták, mert ugye még kicsik voltak, a gyerekek nem tudták elmondani azt, hogy hova rejtették el a kincset, akkor bizony előfordult az, hogy feledésbe merült a kincsnek a holléte. Maguk a rabbik is egy ilyen közmondást, egy ilyen mondással élnek, hogy a pénz, vagy éltek abban a korban, a pénz egyetlen biztos raktára a föld. Tehát itt van egy ember, aki bérel egy szántóföldet, amelyben kincset talál. És hogyha Jézusnak a példázatát követjük, akkor én úgy tudom elképzelni, hogy ahogy ez a fa eke kiborította a pénzt, ezt a kincset a földből, akkor ennek a bérlőnek mi volt az első dolga? Mi volt az első dolga, szerintetek? Éljük bele magunkat egy kicsit ebbe a történetbe, amiben Jézus szeretne belehelyezni minket. Mi volt az első dolga? Szánt azt a földön, ami nem a tiéd. És nem vagy egy gazdag ember, mert béreled ezt a földet, meg művelésre kaptad csak. Ez az ember, akkor meglátta a kincset, gyorsan szétnézett. Miért? Látja-e valaki, hogy mit talált? És nem látta senki. Ott hagyta az állatokat, ott hagyta az ekét, gyorsan visszatemetett mindent, mint hogyha nem is lenne ott semmi. Hazament, minden értékes dolgot, amilyen csak volt, mindenét összeszedte azért, hogy azt a földdarabot megvehesse. Majd pedig visszament, kifizette a tulajdonosának, most már az övé volt ez a földterület. Hadd kérdezek tőletek valamit. Becsületes dolog volt ez egy hívő embertől? Ez nem volt igazán becsületes dolog. Mi lett volna becsületes? Valaki azt mondja, hogy hazaviszi a kincset. Nem az volt. Szólni a tulajdonosnak. Mert hogy az övé, nem? Olyan jó érzés, amikor a pénztárnál ott áll valaki előttem, és többet ad vissza a pénztáros, mint amit kellene, és lehet, hogy ez az ember nem is keresztény, nem tudom, és azt mondja, bocsánat, többet tetszett visszaadni. Láttatok már ilyet, tapasztaltatok, meg milyen jó érzés. Visszaadja a hitet az emberiségnek a erkölcsösségében, etikai érzékében. Ez a példázat, és szeretném ezt, azért szeretném ezt nagyon-nagyon kihangsúlyozni, mert a példázat és az allegória az két különböző kategória. A példázatban nem kell mindent megfeleltetni a valóságnak, a hétköznapi valóságnak. Nincsen minden, nem minden része tartalmaz erkölcsi tanítást. Ez a része sem. Ez a része sem. Mi mégis az, ami tanítás ebben? Ismét egy kérdést szeretnék föltenni. Ami elgondolkodtatott E.G. White-nak a gondolatai alapján és Krisztus példázataiban alaposan körülbelül járja ezt a témát. Van egy ember, aki talál egy helyet, amit hogyha meg fog vásárolni, akkor dúsgazdag ember lesz. És Jézus azt mondja, hogy az evangélium, az evangéliumnak az üzenet, ez egy olyan tényező, mint egy kincs, amelyet, hogyha megszerez magának az ember, akkor gazdaggá válik. És ezt úgy kapcsolja össze Jézus, hogy ez az ember hazamegy, és mindenét eladja azért, hogy sokkal gazdagabb legyen. Tehát itt van a kincs, amely az evangélium. És itt vannak az emberi értékek, amelyeket, hogyha feláldozunk, akkor sokkal gazdagabbakká válunk, hiszen Isten országának a polgárai lehetünk. Ez az üdvösség, Isten országa, a mennyek országa, így beszél Jézus. Kérdésem az, hogy kockázatot vállalt-e ez az ember akkor, amikor hazament és eladott mindenét? Gondoljátok meg a választ. Kockázatot vállalt-e? Ez egy gazdasági kérdés. Van egy földterület, amelyet megvásárolsz. Tudod, hogy benne van a kincs, tehát nem zsákba macskát vásárolsz. Tudod, hogy benne van a kincs. Vagy mondhatnám úgy is nektek, hogy van egy fülesetek azzal kapcsolatosan, hogy majd a szomszéd telek, ami most ér 20 milliót, 100 millió forintot fog érni jövőre. És ez biztos, hogy így van, mert ezt már eldöntötték. És ott van előtted a lehetőség, hogy eladod a lakásodat, és majd amikor eladtad, akkor ki tudod fizetni, megvásárolod ezt a földterületet. És itt Balatonfüreden ez nem egy olyan gondolat, ami megvalósíthatatlan, hogy bizony évek alatt hihetetlen mértékben fog megnövekedni az ára egy teleknek, nem? Én látom a hirdetéseket. Tehát ezt minthogyha nekünk írták volna ezt a történetet. Mekkora kockázatot vállal ez az ember? Nagyot? Kicsit? Mondanám úgy, hogy nagyobb kockázatot vállal, akkor, mintha nem tudná, hogy van ebben kincs. Mikor vállal nagyobb kockázatot? Amikor tudja azt, hogy van benne kincs, vagy amikor azt, hogy nincs benne kincs? Hát, persze. Én azt gondolom, hogy ez a személy nem vállal nagy kockázatot akkor, anyagi értelemben véve, amikor hazament, eladott mindenét, mert tudta, hogy sokkal gazdagabb lesz. Néhány óra múlva sokkal gazdagabb ember lesz. Ez nem kockázat. Ez nem kockázat. Kockázat az más. Amikor nem tudod, hogy hogyan fog majd alakulni a részvény, a tőzsde, hogyan fognak majd a részvények mozogni, az kockázat. Oda betenni pénzt, kockázat. De megvenni valamit, amit tudod, hogy ennek holnap az ára sokszorosát fogja érni, ez nem kockázat. Miért mondja Jézus ezt a példázatot el Isten ország?
Tudta, hogy nem lesz annyi pénz, hogy meg tudja venni a
teleket. És tudta valószínűleg. Tudta?
Eladják.
Tudta valószínűleg, erről nem szól a fáma. Erről nem szól a fáma. Mondjuk azt, hogy tudta, és rendben volt minden, ez egy valószínűleg fölé ígért, hogy az övé lehessen. Bár gyanús lehetett már akkor, amikor ezt tette. Mit teszel akkor, hogyha van egy ilyen ajánlatod? Ez egy fontos kérdés. Egyszerűnek tűnik ez a kérdés, de mit teszel akkor, amikor oda hozzák a papírt eléd, és azt mondja valaki. Biztos forrásból tudom, hogy a másik telek, ami itt van, 100 millió forintot fog érni. Add el a házadat, mindenedet. És amint aláírod, 100 millió forinttal, vagy 80 millió forinttal leszel gazdagabb. Mit teszel? Maradsz a biztonságot adó, kényelmes, megszokott helyeden, vagy valami más választást hozol meg? Az eredeti történet, amire Jézus épített, mert hogy Jézus nem csak egyszerűen így a vakvilágban mondta ezt a történetet, az eredeti történet a Talmudban található, és nem fogom elmondani a történetet nektek, mert ez egy emberi ötletelés. A vége öngyilkossággal zárul a Talmudban, de Jézus tudta, hogy ez a történet ott él az embereknek a fejében. És ebben a történetben, amit a Talmud mond, Isten nagyon rossz fénnyel van, rosszul van ábrázolva. Mikor Jézus elkezdi a történetét, azonnal figyelnek rá az emberek. És azonnal elkezdenek gondolkodni azon, hogy mit akar Jézus mondani. És ugyanezeket a kérdéseket teszik fel, amiket most mi itt feltettünk. Mi ebben a kockázat? Ellen White szerint így írja, és jól mondtátok, Ellen White szerint a tanulsága megtalálónak az öröme és az áldozat, amit hozott. Megtalálónak az öröme és az áldozat, amit hozott. Tehát az előbb mondtam azt, hogy ez nem volt igazán áldozat. Mi kell ahhoz, hogy belemenjünk egy ilyen üzletbe? Mi kell ahhoz, hogy ma egy ember belemenjen egy ilyen üzletbe, amit ecseteltem itt az imént?
Hogy biztos
legyen? Tehát kell, hogy legyen hitem hozzá, hogy ez így rendben van. Biztosítékok kellenek, oké? Okay? Tessék? Kell egy olyan személy, akinek én hitelt adok a szavának, igen. Mi szükséges a részemről? Mindenki. Hogy vállalom ezt a befektetést. Tehát van-e vállalkozó kedvem? Van-e bennem elég kurázsi ahhoz, hogy ezt megtegyem? Ezt nem tudok más kifejezést használni, mint hogy vállalkozó kedv. Van-e vállalkozó kedv ahhoz, hogy belemenj ebbe az üzletbe? Azt mondom nektek, ahhoz, hogy én a házamat eladjam, ott Sopronban, ahhoz az kell, hogy feladjam a biztonságomat. Feladjam a biztonságomat. Hogyha benne is lakom, ami most nincs így, akkor a kényelmemet is fel kell adni. Igaz? Kell vállalkozó kedv? Kell hit abban, aki elmondja nekem? Kell hit abban, hogy ez így megtörténhet? Kell az, hogy a kényelmemet feladjam? Igaz? És kell hozzá kemény munka is. Ugye? Ebben a történetben mindezek szerepelnek. Lényeg tehát az, hogy a személy átgondolta mindezt. És azt mondta, hogy ez a kincs olyan érték számára, amely mindent, amit ő eddig fölhalmozott magának, ami biztonságot jelentett, ami kényelmet jelentett, ami a család ellátását jelentette, ezt félre lehet tenni ennek a kincsnek az értékéért. Az önazonosságát kereső ember pont ilyen. Aki nincs tisztában önmagával, és keresi a helyét a világban, annak az embernek nincs olyan nagy érték, amit ki ne fizetne azért, hogy megtalálhassa önmagát. Tudjátok, hogy hány és hány, vagy nem is kell ezt így mondanom, de hány és hány ember fizeti ki a fizetésének a jelentős részét azért, mert nincsen tisztában önmagával, mert nincsen rendben lelkileg, mert járnak pszichológushoz az emberek 15-20 ezer forintos óradíjért, mert szeretnék rendbe tenni önmagukat. Most nem azokról az esetekről beszélek, amikor egy-két ilyen ülést meg kell tartani, mert mindannyiunknak szüksége van arra, hogy egy ilyen szupervízión időnként elmenjünk. Én magam is elmegyek. De vannak olyan emberek, akik várják a megoldást a pszichológustól, mert nem találják meg. Az önazonosságát kereső ember minden pénzt megad. Vagy mondok mást. Az egészségét elveszítő embernek van elég magas összeg, amit azt mondja, hogy nem fog kifizetni az egészségért? Nincs. Minden pénzt odaadunk az egészségünkért. Hogyha lelki oldalra szeretnénk fordítani ezt a történetet, akkor azt mondanánk, csak az az ember adja oda a megszokott, kényelmes életét. A viskóját idézőjelbe teszem. Azt a viskót, amit most mi itt teljes értékű életnek mondunk. Csak az adja oda Istenért, aki többre vágyik. Aki többet akar. Aki nem elégszik meg a hétköznapival, aki nem elégszik meg a tegnapnak az eredményeivel, aki kész arra, hogy újra és újra felássa a kertet Istenért. Felássa a kertjét azért, hogy Isten új és új igazságokra vezesse el. Aki nem elégszik meg felületes válaszokkal, hanem új válaszokat szeretne találni. Nagyon könnyű erről így beszélni. De azt hiszem, hogy felvetődik és felvetődött már a világtörténelmben, sok keresztény emberben felvetődött a kérdés, hogy megéri-e ez? Megéri-e Istent követni? És leginkább fiatal korban szokott ez felvetődni. Megéri-e Isten, kincsek, adjam oda mindenemet. Milyen kincs nekem? Jó így. Én rendben vagyok így. Tökéletes így az élet. Boldog vagyok, fiatal vagyok. Mi az, amiért mégis érdemes lépni? Megéri feladni ezt a kényelmes és zavartalan életet egy olyas valamiért, aminek pontosan nem is tudod az értékét. Beszélni Jézusról olyanoknak, akik közül nagyon kevesen rezonálnak majd erre az üzenetre. Péter, aki Jézusnak a tanítványa volt, ott hagyta a családját. Ott hagyta a hálót. Ott hagyta a munkahelyét. Ott hagyta a családját. Azért, hogy Jézusnak a tanítványa legyen. Hogy vele töltse idejének a nagy részét. És egyszer, amikor ebben a 3,5 évben elkezdett gondolkodni azon, hogy hogy is van az ő élete, ja bocsánat, még ott hagyta az anyósát is egyébként, csak ritkán találkoztak. Nos, ahogyan elkezdett gondolkodni rajta, ezt a kérdést teszi fel Jézusnak. Máté 19.27. Nézd Jézus, mi mindenünket elhagytunk, és követtünk téged. Tudja valaki folytatni, hogy mit mondott Péter? Mi lesz? Hát a jutalmunk, Károli így fordítja. Mi lesz a jutalmunk? Soha nem vetődött még ez a kérdés föl a fejetekben. Soha nem jutott még eszünkbe? Ahogy itt veletek együtt kerestem az Urat imádságban és énekben. Többször hallottam a imádságokban küzdelem, harc, kihívások, betegségek, mi lesz a jutalma annak, hogy mi Istennel járunk ezen az úton, és sokszor össze kell szorítani a fogunkat, hogy tovább tudjunk menni. Sokszor meginog a hitünk a kincsben, amelyet találtunk. Megérte? Megérte-e ott hagyni ezt a sok-sok dolgot is? Mindannyian délután majd szeretném, hogyha gondolkodnátok délutánra, hogy mi mindent hagytunk ott Istenért. És mindenkinek megvan ez a története. Nagy karrierek. Mit hagytatok ott Istenért? És megérte? Beszélgessünk erről délután. Keressük Istent ebben az ügyben, és szerintem egy nagyszerű élmény lesz ezt átgondolni. Megéri-e feladni a kényelmet egy távoli ígéretnek a nyugalmáért? Mit hagyunk el Krisztusért? Most itt. Mit hagysz el Krisztusért? Mert ez a történet egy nagyon szép történet. Egy nagyon szép példázat. Elad mindent, és odaadással és ámulattal olvassuk. Valaki ilyen bátor volt, akiről Jézus beszélt. A néninek a történetét szeretném elétek hozni. Nagyon megráz mindig, amikor erre a kis történetre gondolok. Az egész életét úgy élte, hogy ismerte a Bibliát, a kincset. Ismerte a kincset. És a Bibliának a legnagyobb kincsét, Krisztust. És az ő legkedvesebb igéje Timóteushoz írt második levél első fejezet 12. verse volt. És így mondja. Nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Ez egy fantasztikus ige, nem? Bezárom a szívembe mindig, amikor ezt elolvasom a Bibliából. Olyan bizonyságtétel Páltól, amit úgy szeretnék mindig szívből elmondani. Néninek ez volt a kedvenc verse. Egyre fogyott az ereje, és ahogyan mentek hozzá a látogatói, mindig elmondta nekik, kedves kém, tudjátok, nem szégyellem, mert tudom, hogy kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én életem, ő nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. És hogy jöttek hozzá újra és újra a látogatók, újra kinyílt a szája, és el akarta mondani ezt az igét. De már nem tudta az egészet. Csak egy kicsi részét. Tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. De hogy teltek a hetek és a hónapok, és ez igaz történet szintén, már csak annyit tudott mondani a látogatóinak, hogy nem tudom, hogy van az eleje, és hogy van a vége, de ezt, mert erre még emlékszem. Bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni. Aztán eltelt megint egy-két hét, és még kevesebb maradt meg. Ő az én nála letett kincsemet. És a halála előtti néhány nap történt látogatás során az emberek, akik meglátogatták őt, ezt a nénit, aki tudta, hogy mi a kincs, mi az igazi kincs ezen a világon. Csak ezt az egyetlen egy szót hallották, amit a száján, ahogyan a szája mozgott, ezt az egyetlen egy szót hallották. Nála. A mi hitünk nem egy teológia. Csupán. A mi hitünk nem egy egyház. hadd mondjam azt, nem is egy gyülekezet, hanem a hitünknek a kincse, egy személy, egy élő valaki, hogy képes arra, hogy mikor kátyúban van az életed, akkor nem tudsz mit kezdeni az érzéseiddel. Mikor gondok vesznek körül, akkor ez az egyetlen egy szó, amit ez a néni megtanult, és az utolsó életének az utolsó értelmes pillanatában ki tudott mondani. Ez a szó fog téged tovább vinni a nehéz pillanatokban. Ki ő? Lelkész? Nem. Egy barát? Nem. Emberek nem képesek erre. Csak Krisztus egyedül. Hasonló élményt éltem át akkor, amikor beszélgettem az egyik testvérrel itt a körzetben, és kérdeztem, hogy hogy vannak a beteg szüleid. Soha nem felejtem el, mit mondott. Hát tudod, Tomi, mindig szombat van. És tudjátok, hogy mire gondoltam? Istenem, hogy szeretném így az életem utolsó éveit így élni? Minden nap szombat. Szeretnétek? Jó lenne? Minden nap szombat. Öröm Istennel. Vele együtt lenni. Amikor már az eszem nem tudja a helyes válaszokat, akkor a szívem pontosan tudja, hogy hogyan kell dönteni. Ugyan ki képes arra, hogy föladja mindenét Krisztusért. Még ha akármennyire szépnek is tűnik majd a jövő ott fönt. Hányszor mondják? Itt. Amit látok. Azért valamit. Ez egy áldozat. Ez egy valódi áldozat. Ahogy Ellen White is mondta. Áldozatot jelent. Amikor emberekhez elmégy, odaadod az idődet, amikor ott hagyod a munkádat a műhelyben, amikor fölállsz az íróasztal mellől, mert a gyülekezetnek szüksége van a két kezedre, amikor hív az Isten arra, hogy tegyél valamit érte, egy áldozat, ott hagyni a kényelmes fotelt, fölállni. Ez egy áldozat. Tudjátok, hogy mi a nehéz ebben? Hogy Isten minden nap hív. Minden nap hív. Keresni a kincset vele. Imádságra. Biblia tanulmányozásra és az emberek megmentésére. Ez az a három terület, amivel ápolni tudjuk a vele való kapcsolatunkat, ahogyan a szombatiskola is beszélt erről. No, hát valami ilyesmit akart Jézus elmondani. Biztosan sokkal többet. Ebben a példázatban. Biztosan sokkal többet, de én erre jutottam. És szeretném ezt így idehozni elétek. Készek vagytok arra, hogy odajöjjünk Isten elé elmondani ezt, hogy mi nagyon, nagyon szeretjük a földi kincseinket. A földi megszokott életünket. És hogy ő mozdítson ki ebből minket. Szeretnétek, akkor álljunk föl és imádkozzunk együtt. Drága Jézusunk, köszönjük ezt a példázatot, amit elmondtál ott a téged hallgatóknak. Szeretnénk könyörögni hozzád, hogy formáld át az életünket, tedd helyre az értékrendet a mi életünkben. Urunk, megköszönjük neked azt, hogy te annyi éve, évtizede figyelsz minket, hogy a karos székeinkben ülünk, és nem vagyunk teljesen a tiéid. És azért könyörgünk hozzád, hogy segíts minket ki a komfortzónánkból megtanulni ezt, hogy hogyan kell veled szolgálni másoknak. Köszönjük, hogy te erre ígéretet tettél, és kész vagy arra, hogy megértesd velünk, hogy milyen kincs van te benned, milyen kincset szórunk szét akkor, hogyha nem követünk téged. Drága Jézusunk, költözz a mi szívünkbe, és hívjál, szólíts minden nap meg minket, hogy bűnbánattal és alázattal te hozzád tudjunk jönni. Áldunk mennyei atyánk, te fiadért, az Úr Jézusért és a Szentlélekért. Amen.